Kedves gyülekezet, sok szeretettel köszöntelek mindannyiótokat így az ige hirdetés elején is. Három rövid ige verset szeretnék felolvasni, egy alapige gyanánt, és aztán ezekből kiindulva együtt gondolkodni veletek. Az első ige az apostolok cselekedetei 22:16. Ez így hangzik, ugye Pál apostol, vagy a leendő Pál apostolhoz, az egykori Saulhoz hangzik el ez a felhívás. Most annak okáért miért késedelmezel? Kelj fel, keresztelkedj meg, és mosd le bűneidet, segítségül hívván az Úr nevét. A második ige, az első korintusi levél első fejezetének második verse, tehát 1 Korintus 1-2. Az Isten gyülekezete, a Krisztus Jézusban megszenteltek, elhívott szentek, mindazokkal egybe, akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét segítségül hívják, bármely helyen, a magukén és a miénken. És a harmadik ige, ez lesz a legrövidebb, Lukás 12:1. Mindenek előtt oltalmazzátok meg magatokat a farizeusok kovászától, mely a képmutatás. Kedves gyülekezet, jól ismerjük ezeket az igéket, még hogyha talán ilyen csoportosításban kicsit szokatlanul is hatnak. Én ezek alapján a keresztény közösségről, a gyülekezetről, ha úgy tetszik az egyházról, vagy éppen a mi egyházunkról szeretnék együtt gondolkodni veletek. Arról, hogy milyennek kellene lennie, illetve milyen lehetne az esendő emberekből, ugye mi belőlünk felépülő egyház, gyülekezet, mondom annak ellenére, vagy mindamellett, hogy esendő emberekből épül fel, de mégis krisztusi gyülekezet. Hol romlik el a dolog, hogyan szivárog be a gyülekezetbe a legnagyobb rákfene, a farizeizmus, ahogy a képmutatás, egyfajta életidegen, természetellenes vallásosság, amit de a jól ismert bibliai meghatározással így definiálhatnék, hogy a kegyesség látszatának a mindenek felett való megőrzése, ugyanakkor viszont a kegyesség igazi erejének, a lényegének a megtagadása, ugye 2 Timóteus 3:4-ben olvassuk ezt, ezt tényleg vehetjük úgy is, mint a farizeizmusnak egyfajta bibliai meghatározását, tehát a látszat mindenek fölött, de az igazi lényeg, a kegyesség ereje az valahogy elsikkad, elveszik. Jó, tehát akkor menjünk bele ezekbe az igékbe, nézzük meg először is, hogy mi a közös, szinte szó szerint ugyanaz az első két igében. Ugye egyrészt tehát abban, amit a leendő Pálnak, ugye a megtérő Saulnak mond Anániás, a leendő testvére, illetve a második ige, az nem más, mint az egyháznak a meghatározása, vagy az egyik meghatározása a Bibliában. Tehát mi a közös a kettőben? Nem más, mint Isten segítségül hívása. Szó szerint visszaköszön ugye mind a két igében. Tehát így is mondhatnám, hogy Isten segítségül hívja a megtérő bűnös, a megtérő ember, aki éppen tagja lesz az egyháznak, és Isten segítségül hívja az egyház is, a gyülekezet is, tehát a már megtért emberek, megtért emberekből álló közösség. Menjünk vissza most a kiinduló pontig, a bemerítkezésig, ahol elvileg még minden tiszta volt, semmi nem volt elrontva, minden érthető volt, kerek volt. Mit mond az első igénk? Újra fel. Arra irányítanám a figyelmeteket. Mit mond az első igénk? Mit tesz az, aki bemerítkezik? Tulajdonképpen mit is tesz ő? Belátta ugye, hogy gyenge, elveszett a saját természetével, a saját emberi gyengeségével, hitványságával szemben. Nem tud a saját erejből ezekből szabadulni, ám van mégis valamije, megváltozott a gondolkodásmódja, megváltozott az értékrendje, őszinte a szándéka, így is mondhatnám, hogy őszintén más akar lenni, más ember, mint aki volt, de mivel látja, hogy nem tud más lenni, nem tud olyan lenni, mint Jézus, ami pedig minden vágya, hogy olyan legyen, mi marad az eszköztárába, segítségül hívja az Úr nevét. Tehát ez a keresztség lényege. Csak egy zárójeles megjegyzést fűznék hozzá. Sokan azért óckodnak a keresztségtől, mert úgy gondolkodnak, hogy én ilyen nagy erkölcsi, hogy mondjam, vállalást nem merek tenni, mert nem vagyok érett rá. Hát épp a fordítottjáról van szó. Nem vagyunk képesek megfelelni ennek az erkölcsi mércének, és éppen ezért a keresztséggel nem más teszünk, mint hogy segítségül hívjuk az Úrnak a nevét. Éppen azt fejeztük ki, ugye, hogy nem vagyunk rá képesek. Zárójel bezárva. Tehát ez a megkeresztelkedő igazsága, hadd összegezzem, segítségül hívja az Úr nevét, ez a segítségül hívó lelkület, úgy is mondhatnám, hogy a lelki szegénység, ezt így nevezi másutt a Biblia. Jó, vezessük tovább a gondolatot, adott tehát egy, így mondom, naturbűnös, aki olyan szeretne lenni, mint Jézus, látja az elveszettségét, segítségül hívja az Úr nevét. Ugye ez tiszta sor, ez egy egyszerű, világos tanítása a Bibliának. Van azonban egy másik naturbűnös is, aki szintén látja az elveszettségét, de olyan szeretne lenni, mint Jézus, és ő is segítségül hívja az Úr nevét. És van egy harmadik bűnös is, ő is szeretne olyan lenni, mint Jézus, ő is látja, hogy ez így nem megy magától, ő is segítségül hívja az Úr nevét, és van egy negyedik, ötödik, sokadik bűnös, és mind ezt teszi, segítségül hívja az Úr nevét. Most visszakérdezek a második ige fényébe. Hogy nevezzük azt, amikor sok bűnös együtt hívja segítségül az Úr nevét? Ez a gyülekezet, nem? Pontosan így mondta az apostol, hadd olvassam fel még egyszer. Az Isten gyülekezete, a Krisztus Jézusban megszenteltek, elhívott szentek, mindazokkal egybe, akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét segítségül hívják. Tehát ettől gyülekezet a gyülekezet, hogy nem külön-külön hívják a bűnösök az Isten nevét segítségül, hanem együtt hívjuk segítségül. Jó, tehát gyülekezet, ez az Isten gyülekezete. Jelszó is lehetne, ugye kicsit humorosan mondjam, hogy mi bűnösök tartsunk össze, pontosabban mi megjobbulni vágyó bűnösök tartsunk össze, és hívjuk együtt segítségül az Isten nevét. Tehát egyszerűnek tűnik ez a dolog, nem külön-külön, hanem immár együtt vagyunk. Csak hogy, kedves gyülekezet, éppen itt kezd el összezavarodni a kép. Az a kép, amely olyan egyszerű volt, amíg a bűnösök külön-külön voltak, és külön-külön vettük számba őket, mondom, teljesen világos volt a helyzetkép. Itt viszont, hogy együtt vannak már ezek a bűnösök, mondom még egyszer, itt kezd el valami elromlani, itt kezd el valami összezavarodni. Mert elvileg mi következne abból, hogyha társul és gyülekezetet alkot sok elveszett ember, mondom, aki külön-külön mind tisztán belátta az elveszettségét, és azt, hogy Isten segítségére van szüksége. Mi következne ebből? Egy olyan közösség, amelynek a tagjai is tisztában vannak az emberi természet gyengeségével, és válvetve küzdenek, bátorítják egymást, többleterőt merítenek a közösségből, és újra a bibliai kifejezést idézve, együtt, immár együtt hívják segítségül az Istennek a nevét. Azonban sajnos többnyire éppen nem ez történik. Nem ez történik, hanem amint utaltam rá, itt siklik ki valamiért a dolog, mint hogyha valami ártalmas varázslat történne velünk, pusztán azért, hogy közösségbe tömörülünk, vagy összegyülekezünk. Ugye, ahelyett tehát, hogy immár együtt hívnánk segítségül az Úr nevét, nagyon gyakran tapasztalom, hogy inkább ehelyett elkezdődik valami torz, vallásos színjáték. Valamiféle torz, vallásos szerepjátékba kezdünk, elkezdjük játszani egymás előtt a jó keresztényt, elkezdünk alakoskodni, modoroskodni, szenteskedni, némelyeknek még a hanghordozása, az arckifejezése is megváltozik, és mi több, ezt a szerepjátszást, ezt a vallásos pózolást kimondatlan szabályá is tesszük egymással szemben. Nem tudom, hogy itt Vácon ez a jelenség mennyire ismert, vagy mennyire sem. Sajnos nagyon sok helyen tapasztalom az országot járva, és szinte azt kell mondanom, mint a kereszténység ilyen módon a képmutatásnak a meleg ágya lenne. Csak néhány sarkos példát hadd mondjak ezzel kapcsolatban, hogy tényleg kössük is valamihez, ne általánosságba beszéljek. Hangsúlyozom, hogy sarkos dolgokat mondok, ennél sokkal finomabb szálakkal is szövődik ez az össznépi vallásos színjáték. Mondom példaként. Némely gyülekezetben például nem lehet zakó és nyakkendő nélkül prédikálni. Aztán van olyan gyülekezet, ahol valaki belép a terembe, akkor árgus szemekkel nézik, hogy megáll-e a széke előtt egy pár másodpercig így lehajtott fejjel. Itt Vácon ugye nem szokás ez, de van, ahol van ilyen. Tehát megáll, és akkor egy pár percig így áll a széke előtt, mint egy megadja a teremnek vagy az alkalomnak a tiszteletet. Hangsúlyozom, sarkos példák, tehát az, hogy nincs itt ilyen, attól még ne lélegezzünk fel. Aztán szombatiskolán mindig ugyanazokat a tanulságokat kell levonni, lehetőleg ugyanazokkal a kifejezésekkel, ugyanazokkal a szavakkal. Egyébként is ugyanabban a gyülekezeti zsargonban illik beszélni, mert ha valaki nem a megszokott dolgokat mondja, nem a megszokott szavakkal, arra már több helyen ferde szemmel néznek. Csak egy példa, megint zárójeles megjegyzés, az egyik kedvenc szavunk a testvérnő. Csak mondom, hogy ilyen magyar szó nem is létezik. Ugye, olyan van, hogy nővér, nőtestvér, ilyen testvérnő, ilyen nem létezik. Zárójel, megint bezárva. Aztán, nem tudom, említhetnék ilyet is, hogy küldött gyűlések előtt a parkolókban látványos imádkozás, vagy két kifejezetten durva dolgot hadd mondjak, ami megtörtént, én magam tudom, gyülekezetekben. Az egyik az az, hogy egy lelki beteg ember, tehát kifejezetten szó szerint értsétek, pszichikai beteg ember szeretett volna a betegségéről beszélni, és kegyes hangon leállították, hogy ez nem szombatra való. Megint zárójelbe kérdezem, és a szombat lett az emberért, az ember lett a szombatért. Ugye? A másik ilyen példa, hogy valaki be volt osztva kezdőimádságra, és elhagyta a férje, közben ugye megtörtént ez a családi tragédia, elhagyta a férje, ezt megtudták, és megint kegyes hangon, úgyhogy jobb lenne, ha nem te imádkoznál. Ugye szegény, mintha ő tehetne erről. És, szóval, de ez a jéghegy csúcsa, tehát hangsúlyozom, csak azért mondom a példákat, hogy tudjuk kötni konkrétan a jelenséget, amit szeretnénk körbejárni, mert nekem meggyőződésem, hogy ez a legnagyobb, egy gyülekezetben, ami történet, ez a legnagyobb. Vagy egy picit csak előre tekintve, ugye Jézus nem véletlenül mondja, hogy mindenek előtt őrizkedjetek a farizeusok kovászától, a képmutatástól. Tehát sok minden más bűnt mondhatna Jézus, de gyülekezeti szinten ezt mondja, hogy ettől őrizkedjünk, mert ez bekúszik egyszerűen közénk, mondom, attól, hogy együtt vagyunk, ez zavarja meg azt a képet, ami külön-külön olyan világos volt a megtérésünkkor. A lényeget alig, hanem az egyik testvérünk, kislánya mondta ki, ugye gyerekek még olyan őszinték, hogy nem tudnak disztingválni, és azt mondja egyszer, hogy apa, ti olyan furcsák vagytok, mikor elmentek a gyülekezetbe, nem olyanok, mint otthon, nem olyan természetesek, hanem úgy valahogy megváltoztuk a gyülekezetbe. Hát én is valahol erről a gyermeki kritikáról szeretnék beszélni. Ez bibliai szóval nem más, mint ez a farizeizmus. Most ne a legrosszabb esetre gondoljunk, amikor valaki szánt szándékkal képmutató. Tehát van a rossz hiszemű képmutatás, az is ide tartozhat, de elsősorban nem arról szeretnék beszélni, mert az egy meggondolt bűn. Azt ő elhatározta, hogy úgy fogja csinálni, valamilyen előnyt vár tőle. De van a képmutatásnak egy ilyen sodródó válfaja is, amikor egyszerűen a közösség, a tömeg, a többségnek az ereje viszi az embert. Na, én majd inkább erről szeretnék beszélni, nem kizárva a másikat sem. Ugorjunk most megint vissza egy picit az első alapigényhez, a kezdetekhez. Nézzük csak meg ezt az embert, akiből Pál apostol lett. Milyen ember is volt ő, amikor megkeresztelt, mondjuk inkább így bemerítkezett. Az ige úgy mutatja be őt, mint aki fenyegetéstől és öldökléstől lihegett, és részes volt mások megölésében. Tehát egyáltalán semmiféle pátosz, hogy mondjam, valamilyen ilyen kegyes megvilágítás nem tapad ahhoz, amit előtte csinál, vagy amit csinált egyáltalán. Ő egy gyilkos volt, méghozzá nem is akármilyen, ilyen lihegett a gyűlölettől, ezt írja róla a Biblia, és ezt látta be, és megkeresztelkedett. De gondolhatunk itt a Jézushoz közeledő többi emberre is, akik az egykori gyülekezetet, az első gyülekezetet alkották. Mit olvasunk? Paráznák, uzsorások és egyéb bűnösök, például Zákeus, Máté, Magdalai Mária, a Zebedeus fiai, vagy Péter éppen. Ugye nem akár miket követtek el ezek az emberek, semmiféle, hogy mondjam, pátos, semmiféle kegyes átszíneződés nem járul, vagy nem társul ahhoz, amit ezek az emberek elkövettek. A lényeg az, hogy ilyenekből épült fel az egyház, mondhatnám gyűlölködőkből, öldöklőkből, paráznákból, nő- és férfi csábászokból, uzsorásokból, pénzsóvárokból, hazugokból, tolvajokból, káromkodókból, megbízhatatlanokból, trehányokból, munkakerülőkből, hatalom és bosszúvágyókból, dicsekvőkből, nagyképűekből, gyávákból, árulókból, és így tovább. Ugye ezekből épül fel a gyülekezet. Mondhatnánk, hogy egy bűnbandának nincs ilyen bűnlajstroma, mint a keresztény egyháznak, de mindjárt hozzátenném, hogy ettől nem kell kétségbe esni. Nem kell szörnyűködni vagy sopánkodni, ha egyszer ez a realitás. Ez a realitás, ez a valós helyzet, ez az, amit Isten, vagy Jézus Krisztus kezelni akar. Ugye ő maga sem botránkozott meg ezen az adottságon, vagy ezen a helyzetképen, hanem nagyon praktikusan mondta, nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek. Mert nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem a bűnösöket megtérésre. Megint zárójel ezzel, nem azt mondta, hogy mintha lenne olyan igaz, akinek nem kellene megtérni, hanem azt mondta, hogy aki annyira beteg, hogy még a betegségét se látja be, az már tényleg menthetetlen, legalábbis egyelőre. Azt a beteget lehet, ugye nagyon jól tudjátok meggyógyítani, aki legalább tudja, hogy beteg, és hogy gyógyulásra van szüksége. Na ezek a paráznák, vámszedők, stb., ezek legalább tudták, belátták magukról, hogy betegek, és belőlük épült fel tehát az egyház. Tehát nincs ebbe semmi, hogy mondjam, olyan dolog, ami erre a kegyes vallásos színjátékra okot adna, hiszen ugye mi is mondhatnánk, hogy hát paráznák, ki mit elkövetett el, tolvaj, hazug, trehány, azért jöttünk össze, mert látjuk, hogy ilyenek vagyunk, és szeretnénk mások lenni. Értjük? Tehát mi az, amiért keresztségben, ugye, amikor megkeresztelkedünk, és ezt tulajdonképpen megvalljuk országvilág előtt, hogy ilyenek vagyunk, de szeretnénk mások lenni, és a következő pillanatban már elkezdjük játszani a jó keresztényt egymás előtt. Értjük ezt a rettenetes ellentmondást? Megint egy zárójeles megjegyzést hagy szúrjak be. Ne tévesszen meg minket az, ami nagyon sok keresztény megtéveszt, vagyis az, hogy egyfajta polgári, társadalmi értékrend, erkölcsi értékrend szerint mi nem vagyunk azért olyan rossz emberek, igaz? Vagy többségében nem. Lehet, hogy vannak köztünk, sőt, tudom, hogy vannak köztünk olyanok is, akik e szerint a mérce szerint sem minősülnek jó embernek, de mondjuk a többség az olyan, hogy köztörvényes bűnöket nem követett el, nem lopott boltba, tegyük fel, nem lépi át a sebességhatárt az utakon, legalábbis a 10%-os mérési bizonytalanságon túl. Tehát úgy betöltjük a társadalmi normát, és itt jön a nagy tévedés, hogy azt hiszük, hogy ezzel az Isten erkölcsi mércéje szerint is már megfelelünk. De szeretnék a leghatározottabban emlékeztetni mindannyiunkat, hogy ég és föld a különbség az Isten erkölcsi mércéje és a társadalom erkölcsi mércéje szerint. Az Isten erkölcsi mércéje nem egyszerűen azt mondja, hogy ne gyilkolj. Azt mondja, hogy a szívedbe se gondolj gonoszt a másik ellen. Hát ki az, aki azt mondhatná, hogy én ennek megfelelek? Vagy azt mondja, hogy nem azt mondja, hogy egyszerűen, hogy mondjuk ne paráználkodj, hanem azt mondja, hogy ne is kívánd a rosszat. Ki az, aki azt mondhatná, hogy, ne, hogy én megfelelek ennek, hogy már a kívánsága sincs meg bennem a rossznak. Tehát így jön az vissza, hogy ne csapjuk be magunkat ezzel, hogy a társadalomhoz képes lehet, hogy mi jók vagyunk, vagy jobbak vagyunk a többségnél. De ez egy olyan kis különbség, ami a mennyei perspektívából nem is látszik. Nem is látszik. Annyira távoli ez a társadalmi mérce az Isten erkölcsi mércéjétől. Jó, zárójel itt is bezárva. Tehát, ha térjek vissza a kiinduló gondolatunkra, amikor megtértünk és bemerítkeztünk, tehát éppen azt ismertük fel, és éppen azt ismertük el, hogy betegek vagyunk. Avagy bűnösök vagyunk, hadd használjak erősebb szót, mert ez a bűnös szó is már olyan elcsépelt, és szinte már olyan dicsérőnek hat, hadd mondjam, hogy gazemberek vagyunk, legalábbis az Isten erkölcsi mércéje szempontjából. És mivel ilyenek vagyunk, képtelenek vagyunk a jóra, ezért segítségre van szükségünk. Miért csúszik be hát közénk olyan könnyen ez az alakoskodás, amikor együtt vagyunk? Ez a szerepjátszás, ez a természetellenes, kegyeskedő viselkedés, ez a kényszeredett, vallásos pózolás. Olyan morbid ez, kedves gyülekezet, mint hogyha összegyűlne 10-20 bankrabló mondjuk, és szoprán hangon kezdenének operett betétekbe énekelni egymással. Értjük ezt? Tehát nem erre társultunk, hogy szerepet játszunk egymás előtt. A mi igazságunk egyelőre nem az, hogy ténylegesen igazak vagyunk, hanem az, hogy igazak akarunk lenni. Ez nagy különbség, noha, ugye csodálatos a hit általi megigazulás, hogy Isten erre a szándékra, erre a vágyra azt mondja, hogy én már most igaznak tekintelek téged, benneteket. Ugye ez a tulajdonított igazság. Effektíve még nem igaz az ember, hiszen mi igazsága lenne egy olyan embernek, aki oda jutott el, hogy nem tudok jó lenni, csak szeretnék. Ugye ilyen csodálatos kegyelme azt mondja, én már most olyannak úgy tekintelek téged, mint Jézus Krisztus, hogy olyan igaz vagy. És aztán részesít az igazságban, hát ez a másik csoda, hogy ez hogy történik, a részesített igazság, ami szintén hitáltal történik, ennek az eredménye az, hogy ténylegesen megigazul az ember. De hadd mondjam még egyszer, mi egyelőre ott vagyunk, hogy az a mi igazságunk, hogy igazak szeretnénk lenni, és hogy az Isten erre válaszul, a segítségül hívásunkra válaszul, amit ugye a keresztségben kifejeztünk, tulajdonítja az igazságot, vagyis azt mondja, olyannak tekintelek, hogy igaznak tekintelek. Most én ezzel nem mondok új dolgokat, ugye tudjuk, hogy a megszentelődés útja nem mentes a bukásoktól, nem mentes a csetlésbotlástól, egymást is ismerjük, legalábbis ugye egy-egy gyülekezet helyi közösségen belül ismerik egymást a testvérek. Mi értelme hát a manírnak? Újra felteszem a kérdést. A vallásos modoroskodásnak, vagy épp a képmutatásnak, hogy megpróbáljuk elhitetni egymással, vagy éppen önmagunkkal, hogy nem azok vagyunk, akik vagyunk, hogy jobbak vagyunk, vagy mások vagyunk, mint akik ténylegesen vagyunk. Tulajdonképpen megcsaljuk egymást és önmagunkat, ez a célja, vagy ez az értelme ennek? Persze, kedves gyülekezet, nincs új a nap alatt, mondhatjuk Bölcs Salamonnal, hiszen már az őskeresztény gyülekezetben felütötte a fejét ez a fajta vallásos pózolás vagy képmutatás. De több példát is találunk, az egyiket, majd még egyet is szeretnék felolvasni. Az egyik, ugye a bizonyos eset Anániással és Zafírával. Röviden hadd idézzem fel, ugye a hívők sokaságának pedig szíve lelke egy volt, olvassuk az apostolok cselekedeteiben a jeruzsálemi gyülekezetről szóló leírás, és senki semmi marháját nem mondta magáénak, hanem nekik mindenük közös volt. Mert valakik földek vagy házak birtokosai voltak, eladván elhozták az eladottak árát, és letették az apostolok lábainál, aztán elosztatott az egyesek között, amint kinek-kinek szüksége volt. Egy ember azonban, név szerint Anániás, Zafirával az ő feleségével eladta birtokát, és félretett az árából, feleségének is tudtával, és valami részét elvivén az apostoloknak lábai elé letette. Mondta pedig Péter: Anániás, miért foglalt el a sátán a szívedet, hogy megcsald a szent lelket, és a mezőnek árából félretégy? Nem, de megmaradva neked adt volna meg, és eladva a te hatalmadban volt? Miért, hogy ezt a dolgot cselekedted szívedben? Nem embereknek hazudtál, hanem Istennek. Halván pedig Anániás a szavakat, lerogyott és meghalt, és mindenekben nagy félelem támadt, akik ezeket hallották. És akkor utána nem sokkal, ugye ugyanez a feleségével is megtörténik. És felteszem a kérdést, mi volt Anániás és Zafira bűne? Mi volt? Ugye sokan nagyon félreértik ezt. Az volt a bűnük, hogy nem adták be a közösbe a vagyonukat?
Azt, hogy eltették a mezőnek az árát.
Ez, de egyszerűen ez volt? Nem ez volt, ugye? Hanem mi volt? Az, igen. Tehát nem az volt a baj, hogy nem adták be, hanem az, hogy úgy nem adták be, hogy közben eljátszották, hogy beadják. Tehát ez a hazugság volt a bűnük. Teljesen bátran mondhatjuk, hogy semmiféle büntetés nem érte volna őket, hogy felvállalják, hogy nem adják be a vagyonukat. Vagy akár azt felvállalják, hogy arra van hitem, hogy a felét vagy valamennyi részét beadjam, de a többit nem akarom beadni. A bűn az volt, hogy ők eljátszották, hogy az egészet beadják, miközben nem adták be. Csak zárójelben mondom, hogy nehogy félreértés legyen, ez a vagyonközösség a jeruzsálemi ősgyülekezetre nézve egy egyedi vezetése volt Istennek, azért, mert ugye olyan helyzet alakult ki, hogy földön futóvá vált nagyon sok gyülekezeti tag, amiatt, hogy ugye ők a korábbi, most már nem ószövetségi, hanem így kell mondjam, judaista vallásukat hagyták hátra, és ezért kitagadták őket a családjukból. Jó, tehát ennyi magyarázatot ehhez a vagyonközösséghez, és mondom még egyszer, hogy nem érte volna semmilyen büntetés, semmilyen szankció, hogyha ők vállalják azt, amit jónak látnak. Maga Péter mondja, ugye, a leghatározottabban: nem, de megmaradva neked maradt volna meg, és eladva a te hatalmadban volt, és szabad választásatok volt. Miért csináljátok, miért tettétek ezt, hogy alakoskodtatok, képmutatóskodtatok? Nem embereknek hazudtál, hanem Istennek. Mint azt is mondaná egyszer, mint az apostol, hogy de Isten előtt nem kell, de nem is lehet hazudni. Nem tudod az Isten becsapni. Ugye minket, embereket esetleg még, igen, az Isten nem lehet becsapni, de nem is kell, hiszen ő így fogadott el minket, ahogy vagyunk. Tehát Péter világosan nevén nevezi a csalást, vagy a képmutatást, ezt a vallásos szerepjátszást, hogy azután ő maga is elkövesse. Ez is jelzi, hogy milyen ereje van ennek a kísértésnek, ennek a képmutatás, ennek kísértésének. Pál így írja le Péter esetét, akkor ez lenne a másik példa, amit az ősegyházból szeretnék idézni. Mikor Péter Antiókiába jött, szemtől szembe ellene álltam, mivel panasz volt rá. Mert mielőtt némelyek odajöttek Jakabtól, a pogányokkal együtt evett. Mikor pedig odajöttek, félrevonult és elkülönítette magát, félvén a körülmetélkedésből valóktól. És vele képmutatóskodtak a többi zsidók is, úgyhogy Barnabás szintén elcsábítatott az ő tettetésük által. A Galata 2.11-13-at idéztem. Tehát, ugye Péter is beleesett ebbe a bűnbe, ebbe a vallásos szerepjátszásba, és miután Pál apostol megfedte, ugye így emlékeztette arra, hogy kik is vagyunk mi tulajdonképpen Jézus követői, egy picit olyan, hogy mondjam, olyan némi még némi humort is látok benne, azt mondja pár igeverssel később. Mi természet szerint zsidók és nem pogányok közül való bűnösök vagyunk, mondja a másik apostolnak. Ilyen, mintha azt mondaná, hogy hát nagy dolog, hogy te zsidó vagy, te zsidó bűnös vagy, ő meg pogány bűnös vagy, nem zsidó bűnös, vagyis lényegében azt mondja, ebben látok egy kis szelíd humort, hogy teljesen mindegy, hogy honnan jöttél, hát ugyanolyan bűnösök vagyunk, mint azok, ugyanúgy megmentésre szorulunk, mint a nem zsidó háttérből jöttek, most mi értelme van ennek az egésznek. Tehát teljes összhang az alapigéinkkel, gondoljunk egy kicsit vissza, nincs különbség, mindnyájan Isten kegyelmére szorulunk, mindnyájan segítségül kell, hogy hívjuk az Istent, és hogyha ezt jól csináljuk, akkor a közösségnek valami plusz ereje van ahhoz képest, mint hogyha külön-külön hívnánk segítségül, ellenben ha nem jól, akkor rettenetes kísértése van ennek az, hogy egymás előtt elkezdjünk képmutatóskodni, és elkezdjünk szerepet játszani. Fel is teszem a kérdést, hogy miért tették ezt, amit tettek Anániás és Zafira, illetve Péter? Mit akartak elérni ezzel? Egy picit vizsgáljuk meg mélyebben, vagy menjünk a mélyére ennek a dolognak. Péter esetében találunk egy különös utalást, ami bepillantást enged ennek a dolognak a rejtett indítékába. Azt olvassuk itt a Galata 2.12-ben, hogy félt a körülmetélkedéstől valóktól. És kik voltak ezek a körülmetélkedésből valók, ugye érintettük az előbb. Ők voltak azok a keresztények, akik zsidókból lettek keresztények. Tehát ez nagyon fontos, hogy nem arról van szó, hogy Péter az életét kellett, hogy féltse, vagy a testi épségét. Hát az is fenyegette a keresztényeket, de nem a zsidókból lett keresztények révén, hanem mondjuk a római hatóság, vagy éppen a zsidók, akik nem lettek keresztények, ők jelentettek ilyen fenyegetést. De ezek testvérek voltak, olyan keresztények, akik hát hitbeli gyengeség miatt nem tudtak minden dologgal szakítani a korábbi vallásosságukat tekintve, olyanokkal, amikkel kellett volna, nevezetesen vagy jellegzetesen ezek a ceremoniális, tehát az Ószövetségnek a ceremoniális rendelkezései, sőt, sok esetben olyan rendelkezések, amik még csak nem is ószövetségiek voltak, hanem rabbinikus rendelkezések, tehát emberi rendelkezések. Na most ezektől félt Péter. De mit jelent az itt, hogy félt? Mondom, nem azt jelenti nyilvánvalóan, hogy ezek az életét fenyegették, vagy a testi épségét, hanem azt jelenti, hogy attól félt, hogy nem nyeri el a tetszésüket ezeknek az embereknek. Nem felel meg a felé támasztott elvárásoknak. Nem tűnik elég kegyesnek előttük, így is mondhatnám. Vagy még egyszerűbben azt is mondhatnám, hogy attól félt, hogy kilóg a sorból. Ne becsüljük le ezt a félelmet, a sorból való kilógásnak a félelmét, mert ez egy nagyon nagy félelem, és nincs olyan ember, aki ettől ne félne valamilyen módon. Nyilván van, aki jobban, valaki kevésbé, de ez egy súlyos félelem kilógni a sorból, és meggyőződésem, hogy a mi vallásos torzulásainknak, gyülekezeti szinten megjelenő vallásos torzulásainknak is ez az egyik legfőbb gyökere. A sorból való kilógástól való félelem. És itt ismét elmondanám, hogy elsősorban tehát nem a tudatos képmutatásról beszélek itt. Jó lehet, az is ide tartozhat. Tehát nem arról, hogy valaki szánt szándékkal ármányt tervez, másnak fogom mutatni magamat szándékosan azért, hogy ezzel valami előnyt érjek el, és ideig, óráig megtéveszem a többieket. Nem. Hanem ez a sodródó képmutatás, amikor a többségnek a lendülete, vagy hogy így mondjam, a csordával való együtt menetelés, együtt ügetés az, ami hogy mondjam, egy ilyen ellenállhatatlan vonzást jelent. Amit szinte rutinszerűen követünk el, mert mondhatnám a Biblia szavával, félünk a körülmetélkedésből valóktól, azaz félünk a többség megítélésétől, félünk attól, hogy a kimondott és ki nem mondott elvárásoknak nem felelünk meg, avagy újra odaérkezünk, hogy félünk attól, hogy kilógunk a sorból. Ez mögött tehát nem megáltalkodottság, nem kifejezett rossz szándék van, hanem az emberi természetnek a gyengesége erre a sodródásra való hajlama, a többséggel való együtt meneteléssel való hajlama, ám ezzel együtt egy roppant ártalmas, egy roppant kártékony és romboló dolog ez. Hogy milyen óriási ereje van és milyen óriási nyomása az egyes emberekre, tehát kire-kire külön-külön, ezt érdekes, hogy pszichológiai kísérletekkel is kimutatták, egy ilyet én is láttam. Arról volt szó, hogy emberek utaztak egy liftben, és azt hiszem 6 ember, és 5 be volt avatva, 1 nem. És az 5 beavatott egy valami titkos jelre, így elfordult negyed fordulatot. Egy kis idő múlva mutatják, az az 1 nem beavatott is fordul velük. Nem sokára megint az 5 beavatott tovább fordul. Kis idő múlva igazodik a nem beavatott. Tovább és szépen a 360 fokot így megtették, és az 1 nem beavatott szépen mindig igazodott a többséghez. Tehát egy ilyen szinten, egy liftes utazásnál is, tehát valahogy úgy érzékelt ez az ember, hogy ez valami elvárás, hogy így a többség erre fordul, és neki is hát ezt követnie kell. Tehát ilyen ereje van ennek, és azért mondom ezt, hogy ne becsüljük le, tehát olyan nevetségesnek tűnik, de roppant nagy nyomása van. Ezt a jelenséget egyébként először, amennyire én tudom, tudományos igénnyel Sigmund Freud írta le először, akit keresztény körökben, hát hogy mondjam, eléggé szokás elítélni. Azt mondja Freud, hogy az emberben kétféle késztetés feszül egymásnak. Egy az őt körülvevő közösségnek az erkölcsi elvárása, legyen szó akár a családról, akár a társadalomról, akár egy gyülekezetről, a másik pedig az emberben feszülő ösztönök, vagyis ugye az ösztönök azok arra vinnék, hogy úgy viselkedjen, mint egy állat, most sarkosan szólva, tegye, ami jól esik, de hát ott van ez a külső morális elvárás, hogy a társadalom, a család, a nem tudom, a gyülekezet ezt és ezt várja tőlem, és az ember az tulajdonképpen megerőszakolja magát, hogy megfeleljen ezeknek a külső elvárásoknak, csak hogy, mondja Freud, ennek az eredménye a sok lelki betegség, mert nem lehet büntetlenül állandóan másnak mutatnom magam, mint aki vagyok, és ez úgy jelentkezik, hogy lelkileg beteg leszek, hogyha állandóan ugye mást játszom, mint aki valójában vagyok. Egy egyszerű példát hadd mondjak, nem feltétlenül Freudot reklámozva most, csak hogy jobban értsük ezt. Tényleg ülünk a buszon, utazunk a buszon, nincs már ülőhely, és ilyen megáll mellettünk egy idős ember. És ugye tudja mindenki, hogy mit illik ilyenkor átadni a helyet. Csak hogy ugye ez nagyon kényelmetlen, mert hát most miért álljak én, akkor sokkal kényelmesebb ülni, de hát ugye így az ember körbe sandít, hát az utazó közönség tőlem, mint fiataltól, hát elvárná, hogy adjam át a helyemet. És hát mivel nem állom a tekintetüket, vagy nem akarom elszenvedni a megvető pillantást, átadom a helyet. És ezzel tulajdonképpen lejátszódott ez a freudi ciklus, egészen más tenni teszek, mint amit szeretnék, de a környezet nyomásának engedve ugye megerőszakolom magam, és átadom a helyemet. És ez vezet oda, mondja Freud, hogy sok ilyet tesz az ember, akkor lelkileg beteg lesz, mert hogyha ő egyszer azt látja jónak, hogy ne adja át a helyét, de nem meri megtenni, ugye akkor lépten nyomon ugye mást játszik el, mint ami valójában, ennek következményei lesznek. Tragédia ez minden emberi közösségben, hogy ez sajnos így működik. Tragédia, de különösen egy keresztény gyülekezetben. Miért tragédia, ha így működnek a dolgok? Két okból is. Az egyik ok az, hogy a közösség erkölcsi elvárása nem biztos, hogy helyes. Ezt bátran kimerem mondani egy gyülekezetben is. Nem biztos, hogy jó az, amit olyan mindenki természetesnek gondol, hogy meg se lehet kérdezni annyira. Magától értetődik. Ne menjünk messzire, a Péter felé sugárzott erkölcsi elvárás, hogy ne egyen együtt pogányokkal. Egy zsidó háttéren ez olyan megkérdőjelezhetetlen volt, De megkérdezem, a Biblia szempontjából ez helyes volt? De egyáltalán nem volt helyes, ugye? Tehát, de mondhatnék más bibliai példát, jó barátaira gondolunk. Ugye ők is olyan kegyes dolgokat mondogatnak jóknak, talán eszükbe se jut, hogy ezek a nagy kegyességek lehetnek hamisak. Aztán Isten a végén azt mondja, hogy nem szóltatok igazán, mint az én szolgám jó. Tehát a legnagyobb kegyességeitek hazugságok voltak. Tehát egy szó, mint száz, azért romboló ez az elvtelen megfelelési vágy a külső elvárásoknak, egy, mert a külső elvárások nem biztos, hogy helyesek. De van ennél egy nagyobb baj, ez csak a kisebbik baj. A nagyobb baj, és itt térnék vissza a freudi dologra, hogy legyenek helyesek ezek az elvárások. De ha valaki csak a külső nyomás miatt akar nekik megfelelni, és nem jó belátásból, nem azért, mert ő igen, belátja, hogy ez így helyes, és akarja tenni azt az igazságot, hanem önmagán tesz erőszakot, akkor ő tulajdonképpen nem a szabályszerű küzdelmet végzi, nem a szabályszerű küzdelem pályáját futja meg ezzel, hanem mint egy külsőleg, mint egy formailag elégíti ki ezeket az elvárásokat. Hát visszatérve a buszos példára, az iménti buszos példára, én azt mondom, és a Biblia fényébe mondom, hogyha valaki nem látja be, hogy az idős embernek át kell adni a helyet, akkor inkább ne adja át. Tehát azért ne adja át, mert a többi utas ezt utána megvető tekintettel néz rá. Viszont mi a bibliai kifutás ennek a példának, amiről Freud nem beszél? Az, hogy a helyet át lehet adni azért is, mert belátjuk, hogy annak az idős embernek ugye sokkal nagyobb szüksége van rá, és együtt lehet vele érezni. És az embernek belső késztetése is lehet ilyen módon, hogy átadja a helyet. Ugye értjük a különbséget. Tehát ez a bibliai kifutása, hogyha én belátom ezt, hogy igen, akkor adjam át. Ha nem látom benne, mert ami hitből nincs, az bűn. Ennyiben egyébként kapcsolódik, én úgy látom a Biblia Freudhoz, ami hitből nincs, az bűn. És ha valaki hit nélkül teszi ezeket, belebetegszik előbb-utóbb, csak megint egy zárójeles megjegyzés. Szomorú eredményt hozna, felmérnénk, hogy hány beteg ember van a mi gyülekezetünkben akár, vagy így is mondhatnám, hogy ugye a kereszténység egészében, akik abba betegedtek bele, tulajdonképpen állandóan formailag akartak megfelelni erkölcsi elvárásoknak, és nem a bensőkbe jutottak el oda, hogy meg kell felelni valamiknek, illetve bizonyos dolgoknak meg nem kell megfelelni, mert hamisak az elvárások. Úgy is mondhatnám, hogy sok ember van úgy, hogy mielőtt keresztény lesz, van mondjuk 100 baja, és utána keresztény lesz, ott van egy 100+1. Baja, hogy most hogyan játssza el a többiek előtt, hogy nincs az a 100 baja. Értjük ezt az ördögi kört? Holott épp arra van a gyülekezet, hogy ne az, hogy eljátsszuk, hogy nincs bajunk, hanem hogy valós megoldást nyerjünk az igazi bajainkra. Jó, tehát igen, visszatérve tehát Péter mondására, aki olyan tényleg ihlet szavakkal összegzi, miről van szó, ugye ezt mondta, nem embereknek hazudtál, hanem Istennek. Mutat rá az apostol ilyen módon a szerepjátszás mögött meghozódó igazi gyökeres tévejgésre. Valóban egyfajta hazugság ez, még amint mondtam, nem is mindig rossz hiszemű hazugság. Ugyan emberek előtt lehet valami eredménye, tehát ideig, óráig elhitetni, hogy jobb vagyok, mint aki vagyok, vagy nem az vagyok, ami vagyok, de igazából semmi értelme, mert ha tényleg létezik az az Isten, akit mi ugye elvileg tisztelni, imádni összejövünk, vagy keresni, hadd mondjam inkább ezt, ő előtte ez teljesen értelmetlen. Ő előtte nem lehet szerepet játszani. Hogyan is olvassuk a zsidókhoz írt levélben? Nincs olyan teremtmény, amely nyilvánvalóna volna előtte, sőt mindenek mesztelenek és leplezetlenek annak szemei előtt, akiről mi beszélünk. Zsidókhoz írt levél 4.13. Mesztelennek lenni és leplezetlennek lenni valaki előtt, hát ez nagyon félelmetes dolog, ugye egy kiszolgáltatott helyzet, és különösen akkor, hogyha többi ember előtt lennénk ilyenek. De ne felejtsük el, hogy mi alapvetően Isten előtt állunk. Isten előtt állunk, és ezért nem fenyegető, ezért nem félelmetes ez a helyzet, sőt egyenesen azt mondaná, hogy felszabadító, hogy emlékeztetni magunkat, hogy Isten előtt állunk, és előtte mesztelenek és leplezetlenek vagyunk. Azért, mert ez azt jelenti, tehát azért mondom, hogy ez felszabadító, mert ez azt jelenti, hogy Isten tudja, hogy kik vagyunk. Tudja, hogy kik vagyunk, ismer bennünket, teljesen tisztában van azzal, hogy mivel küszködünk, mik a gyengeségeink, mi az, amit szégyellünk, amiről hát nem szívesen vennénk, ha mások megtudnák. Mi az, amivel lépten nyomon elesünk, akár még a hitetlenségünket is ismeri, hogyha történetesen valaki azzal küszködik, de Isten erre nem azt mondja, hogy nem ledorongol, nem él vissza ezzel az ő tudásával, nem sápítozik, nem megbotránkozik, hanem azt mondja, hogy aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. És azt mondja, igen, tudom, ugye visszatérhetünk oda, tudom, hogy beteg vagy. Hát azért gyere hozzám, pontosan így, mert én tudlak meggyógyítani. Tehát mondom, felszabadító az, hogy az Isten tudja, Isten előtt lehetünk mezítelenek és leplezetek. Ez egy picit olyan, mint az orvos ájul el akkor, hogyha elmegy hozzá egy ember, és azt mondja, hogy ilyen és ilyen rút betegségem van. Így fogad el minket, ahogy vagyunk, így szeret minket, ahogy vagyunk, és nagyon fontos, hogy így akar meggyógyítani. Ugye ezért tud meggyógyítani, mert végre mi is így látjuk magunkat, amilyenek vagyunk. Most a kegyeskedő pózolással, ezzel a vallásos szerepjátszással viszont éppen ezt a feltétel nélküli szeretetet utasítjuk vissza. Értjük, hogy milyen tragédia ez? Olyan, mint a beteg elmenne az orvoshoz, de elkezdené játszani az egészséges. Nem is vagyok beteg, csak úgy ide jöttem, mert ez a szokás, vagy nem tudom én, ez olyan kegyes dolog orvoshoz jönni. Tehát éppen ettől vágjuk el magunkat, Istennek ettől a feltétel nélküli elfogadásától, ettől a feltétel nélküli szeretetétől, és attól is sajnos, hogy meg tudjon gyógyítani bennünket. Kedves gyülekezet, hatalmas bátorságot kíván tehát az, hogy azok legyünk, akik vagyunk. Hatalmas bátorságot kíván. Egy pillanatig sem tagadom elmondani Pál apostollal, rám nézve pedig igen csekély dolog, hogy ti tőletek ítéltessen meg, vagy emberi ítélet naptól. Ja, 1 Korintus 4.3. Ott mondja ezt az apostol. Tehát nem akarom lebecsülni, nagy dolog, nagy bátorságot kíván annak lenni, akik vagyunk, vagy mondjam így, annak lenni, aki vagyok, de megéri, sőt elengedhetetlen. Mert ha nem így teszünk, vagyis nem vállaljuk fel azt, hogy kik vagyunk, ha nem így teszünk, akkor csak a farizeusok igazságára juthatunk el. Amiről viszont Jézus ezt mondja, és idézem, ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek országába. Máté 5.20. Nem véletlen, és itt szeretnék visszautalni a harmadik alapigénkre, nem véletlen tehát, hogy Jézus legfőképpen a farizeusok kovászától, avagy a képmutatástól óvta a követőit, mindenek előtt oltalmazzátok meg magatokat a farizeusok kovászától, mely a képmutatás. Hát azért mondta ezt Jézus pontosan, mert a képmutatás már a forrásvidéken vágja el a lehetőségét annak, tehát ez a farizeus vallásoskodás, a forrásvidéken vágja el a lehetőségét annak, hogy mi valóságosan mások legyünk, hogy mi valóságosan megjobbuljunk, hogy minket az Isten a részesített igazsággal is elérhessen, vagyis hogy valóságosan igazzá tehessen. Kedves gyülekezet, akkor is elengedhetetlen tehát ennek a vállalása, mondom még egyszer, hogy azok legyünk, akik vagyunk, akkor is elengedhetetlen ennek a vállalása, vagy a mezítelenség vállalása, hogyha ezt teljes ellenszélben kell tennünk. Tehát, hogy így mondjam, a farizeusok közösségének vagy gyülekezetének ez nem tetszik. akkor is elengedhetetlen, mert az örök életünkről, az üdvösségünkről van szó. Tehát szembe kell menni adott esetben a körülmetélkedésből valók nem tetszésével. De gondoljuk csak meg, és ezzel szeretném lezárni az együtt gondolkodásunkat, hogy tényleg egy jó dologra, vagy egy jó lehetőségre hívjam fel a figyelmeteket. Gondoljuk csak meg, hogy micsoda erő lenne abban, hogy a gyülekezet megértené ezt az igazi küldetését, megérteni, hogy miért jött létre, a gyökereit. Hogy nem a kegyesség látszatát kell fenntartani, hanem a kegyesség erejét kell működtetni. És erről szeretnék tehát egy percben beszélni még lezárásképpen, hogy micsoda megjobbító erő lenne abba, tehát, hogyha a gyülekezet betöltené ezt a küldetését, hogy közösen hívjuk segítségül az Istent. Úgy, mint akik ismerjük magunkat, ismerjük egymást, nem utolsó sorban ezt vallottuk meg, hogy kik vagyunk a keresztségben, hadd mondjam újra azt, hogy gyengék vagyunk, hogy nem tudok más lenni, mint aki vagyok magamtól, és válvetve küzdenénk egymást, támogatva, egymást segítve, nem pedig arra kényszerítve, hogy egymás előtt játsszuk el kölcsönösen a jó keresztényt. Micsoda erő lenne tehát, ha nem a kimutatás rendszerét tartanánk fenn, hanem Istenhez vagy Jézushoz hasonlóan fogadnánk el és be egymást, úgy, ahogy vagyunk. Hangsúlyozom azt, hogy elfogadjuk egymást úgy, ahogy vagyunk, ez nem azt jelenti, hogy jóvá hagyjuk, hogy úgy is maradunk, olyanok is maradunk, akik vagyunk. Hanem éppen ez lenne a jelszó egy igazi testvéri közösségben, hogy lehetsz az, aki vagy, de nem maradhatsz az, aki vagy. Ez mit jelent? Az, hogy nem kell magad megjátszani. Lehetsz az, aki vagy, de az egész gyülekezésünknek az a célja, hogy ne maradj, és egyikünk sem maradjon az, aki per pillanat. Tehát lehetsz az, aki vagy, de nem maradhatsz az, aki vagy. Ezzel szemben mi jellemzi a farizeus gyülekezetet? Mi lehetne a jelszava a farizeus gyülekezetnek? Nem lehetsz az, aki vagy, de az maradsz, aki vagy. Ugye nem lehetsz az, aki vagy, tehát el kell játszanod, elvárjuk, hogy játszd el a jó keresztényt, de valójában ugyanaz a bűnös ember maradsz a kulisszák mögött, mint aki voltál. Tehát tragédia ez, de mondom, arra gondoljunk, hogy micsoda erő lenne ebben, egy ilyen gyülekezetben, ahol felvállalhatjuk magunkat, ismerjük egymást, és kit-kit, amilyen gyengesége van, tudjuk, hogy te egy picit lusta vagy mondjuk, neked az a nagy kísértésed, te egy kicsit nagyképű vagy, neked az a kísértésed, te egy picit ingerlékeny vagy, tudni lehetne, és szeretetben hordozva egymást, de célirányosan, ezekbe a gyengeségekbe támogatná a közösség mindenkit abban, amiben meg kell jobbulnia. De ez egy felmérhetetlen, egy óriási erő lenne, kedves gyülekezet. Adja Isten, hogy így legyen, üzenjünk át hadat mindenféle látszatkegyességnek, mindenféle szerepjátszásnak, és az ilyen, hogy mondjam, ilyen szerepjátszási elvárásoknak, és üzenjünk hadat a megfeleléskényszernek, és az igazi szeretetet, az igazi kegyességet, vagy a kegyesség igazi erejét, igazi intelligenciáját próbáljuk nyilván Isten kegyelmével, de meghonosítani, meggyökeresztetni magunk között. Mert az igazi szeretet, az intelligens szeretet, az megtalálja azt a nagyon keskeny utat, ahol a másikat egyszerre fogadja el, de mégis egyszerre készteti, hogy változzon, hogy ne maradjon az, aki. Hát ilyen az Istennek a szeretete, ilyen intelligens szeretet. Hogy elfogadom, hogy pillanatnyilag ez vagy, sőt magammal szembe is pillanatnyilag ez vagyok, de nem fogadom el azt, hogy ilyen is maradsz, illetve hogy ilyen is maradok. Kívánom tehát, hogy legyünk ilyen közösségé, amely nem akar másnak látszani, mint ami, hanem vállalja azt, hogy micsoda és kicsoda, és jussunk el ilyen módon a tulajdonított igazság után a részesített igazságra is, a valóságos szentségre is, és hogy tapasztaljuk meg, de ne csak tapasztaljuk, hanem működtessük a kegyesség erejét. És ebből fakadjon a kegyességnek a látszata is, tehát, hogy valós tartalomban, ami annak látszik, ami, tehát az igazi kegyességnek lehet igazi látszata a kegyesség, és űzzük messze a kegyességnek azt a látszatát, ami mögött nincs ott a kegyességnek az igazi ereje. Amen.